A kedves testvéreket, a hittanóránk témája Máté evangéliumának 9. fejezete, és itt is az utolsó versek a 35-től a 38-ig az aratáshoz kevés a munkás címmel. Először felolvasom az említett evangéliumi részt. Jézus bejárt minden várost és falut, tanította a zsinagógákban, hirdette országa örömhírét, és gyógyított minden betegséget, minden gyengeséget. Amikor látta a tömeget, megesett rajta a szíve, mert olyan volt, mint pásztor nélkül a juhok, elcsigázott és kimerült. Az aratnivaló sok, de a munkás kevés, mondta akkor tanítványainak, kérjétek hát az aratás urát, küldjön munkásokat az aratáshoz. Tehát ahogyan hallottuk, Jézus hirdette országa örömhírét. Valójában az örömhír az evangélium. Az örömhírért adott jutalom szóból származik. Az ókori görögöknél eredetileg a jó hír hozataláért járó jutalmat jelentett az evangélium, vagyis euangelion. Később maga a jó hírt. A jóslásokban a kedvező isteni szót jelentette. A római császárkultusz idején a császár születésének, trónfoglalásának, győzelmének, látogatásának vagy rendeltetésének kihirdetését jelentette. Az egyházban az üdvösség örömhíre és az ezt tartalmazó 4 szentírási könyv, vagyis az evangéliumok. A Szentírásban már az Ószövetségben is több helyen szerepel az evangélium szó. Például Sámuel második könyvében, a 4:10-ben, aki nekem azt a hírt hozza, hogy Saul halott abban a hiszemben, hogy örömhírt hoz nekem, azt én elfogadtam és megölettem Ciklakban, ezzel jutalmaztam az örömhírért. Azt a proféciát jelenti, hogy Isten megszabadítja a népét a fogságból, és fölállítja királyságát Jeruzsálemben. Az új szövetségben Jézus örömhíre, hogy Isten országa elérkezett, ahogy a Márk 1:14-ben olvassuk. János elfogatása után Jézus Galileába ment, s ott hirdette az Isten evangéliumát. Hogy az ő személyében, szavaiban és cselekedeteiben jelenik meg Isten országa. Jézus beszédeiben alkalmazkodott az ószövetségi szóhasználathoz, s főleg az evangelizálni igét, hirdetni az evangéliumot használta. Az evangélium főnév Máté evangéliumában 4-szer, Márk evangéliumában 8-szor, Pár leveleiben 60-szor szerepel. János evangéliumában nem található az evangélium szó, és Lukács evangéliumában teljesen hiányzik. Szent Pál viszont sokkal gyakrabban használta a főnevet, mint az igét, tehát az evangélium szót, mint az evangelizálni igét. Nála az evangélium szó egyaránt jelölheti magát az Istentől kiinduló igehirdetést, és ennek az igehirdetésnek a tartalmát. Az apostoli egyház az evangélium szóban foglalta össze Jézus eljövetelét, működését, szenvedését, föltámadását, mint megváltó eseményt, ami által megvalósult a megígért szövetség. Pál apostol arra hivatkozik, hogy a feltámadt Úr bízta meg Isten evangéliumának közelebbről, a Jézus engesztelő szenvedése alapján könyörülő Isten minden embernek szóló ajándékának hirdetésével. A szót állandóan a Krisztusban már jelenlévő üdvösség megjelölésére használja, és közelebbről meghatározza Isten vagy Krisztus evangéliumának. Az evangélium hirdetése hitet ébreszt a hallgatókban, mint az igazság szava, Isten szava feltárja Isten igazságát, az ember saját igazságát ostobaságnak mutatja be, és Isten erejeként üdvözít minket, aki üdvözít mindenkit, aki hisz. Leleplezi az ember minden igyekezetét, hogy a maga erejéből számítson valakinek Isten előtt. Csak az evangéliumba vetett hit szerzi meg az üdvösséget. Aki el tudja hinni, hogy Isten minden emberért, én minden embert úgy szeret, mint saját fiát, az békére, örömre, reményre talál és képes lesz a viszont szeretetre. A második századtól rendszeresen olvassák, hogy Szent Irénéusz mondja a négyféle evangéliumot vasárnaponként, azzal meggyőződéssel, hogy általa maga a föltámadott Úr szól egyházához. Ez indokolja a ma is érvényes szokásokat a liturgiában, a könyv megtömjénezése, vagy evangélium olvasásakor fölállunk, pap megcsókolja az olvasás után, és olvasását a perikópa rend határozza meg. Kedves testvérek, most tartunk is szünetet, és a mai hittanóra szüneteiben Mozart zongora műveiből válogatunk. Evangéliumok az evangéliumot írott formában tartalmazó négy kánoni szentírási könyv, tehát Máté, Márk, Lukács és János evangéliuma. Az egyház kezdettől csak négy evangéliumot ismert el kánoninak, és meg volt róla győződve, hogy ezek belső egységet az evangéliumot alkotnak. A szokásossá vált Máté, Márk, Lukács, János sorrend, mely valószínűleg a keletkezés sorrendjére vezethető vissza, már a muratori töredékben és a görög kéziratok zömében is megtalálható. Ugyanakkor más sorrendekkel is találkozunk, például Máté, János, Lukács, Márk sorrenddel. Az apokrif evangéliumokat az egyház elvetette, minthogy az evangélium gyakorlatilag az egyetlen forrást jelentik Jézus Krisztus életét illetően, jelentőség fölbecsülhetetlen. Ugyanakkor figyelembe kell venni azt is, hogy irodalmi jellegüket tekintve egyedülállóak a korabeli irodalomban. Jól lehet, az evangélium valóságos eseményeket és történéseket mutatnak be, elsődlegesen mégsem történelmi szempontokhoz igazodva fogalmazták meg őket, tehát nem életrajzok, még a szó ókori értelmében sem. Nem jellemrajzot adnak, nem is Jézus személyét írják le. Egyáltalán nem kimerítően teljesek, és az eseményeket nem pontos sorrendben mutatják be. Az evangéliumban a topográfiai, kronológiai és a földrajzi adatok meglehetősen ritkák, de a régészeti kutatások szerint pontosak. Az evangélium hitelességét elfogadható érvekre hivatkozva ki lehet mutatni. Ugyanakkor az evangéliumok, János kivételével, sokkal kevésbé egyéni írói alkotómunka gyümölcsei, mint a mai olvasó gondolná. Az evangélisták anyaguk, sőt ennek megfogalmazásos szempontjából is nagy mértékben függnek a szóbeli hagyományoktól, amelyek nagyrészt már az evangéliumok írásba foglalása előtt rögződtek. Az evangéliumoknak ez a közös vonása nem azonos mértékű, mind a három, tehát Máté, Márk, Lukács evangélista evangélium esetében. Lukács evangéliumában például világosabb az egyéni arculat, mint Máté evangéliumában, és mind a három szinoptikus evangéliumnak megvan a maga sajátossága, tehát stílus, fölépítés, közvetlenül elérendő cél. Nagyrészt mégis a keresztény ősegyházból nőttek ki, és az ősegyház számára is írták őket. Az evangéliumok irodalmi jellegét a tanító vallási cél határozza meg. A keresztény igehirdetés jegyében keletkeztek, a Jézus Krisztusban való hit fölkeltését, illetve elmélyítését célzó szóbeli tanítás lecsapódásaként. Jézus hirdetésének nem a kezdetét jelentik, hanem inkább már az igehirdetés elért eredményének tekinthetők. Megírásukhoz az szolgált indítékul, hogy a szélesebb körű olvasó közönség és a jövendő nemzedékek számára megmaradjon, amit a szemtanúk láttak és az apostolok, valamint tanítványaik és utódai kezdettől fogva tanítottak és áthagyományoztak. Azt, hogy az evangéliumokat nem csak felolvasták a liturgiában, hanem az ősegyház kultusza révén keletkeztek, alig ha lehet bebizonyítani. Jól lehet valószínű, hogy az ősegyházban jelentkező szükséglet, és ezáltal a kultusz is hatással volt az evangéliumok szövegének megformálására. Mindenből következően az evangéliumok a történelemet darabját képviselik, amennyiben ez már kezdetét vett üdvösségnek a történelme. A szinoptikus evangéliumok a keresztelő fellépésével, Jézus megkeresztelkedésével és megkísértésével kezdődnek. Azután következik Jézus föllépése Galileában és környékén, és ez képezi az elbeszélő részek zömét. Ezt követik az utolsó napok előzményei, végül bemutatják Jézus szenvedését és kereszthalálát, továbbá az üres sírral kapcsolatos részleteket és Jézus megjelenéseit tanítványai előtt. Kedves testvérek, most szintén tartsunk is szünetet. beszéltünk, kedves testvérek, az elmúlt percekben az öröm hírről, tehát néhány szó erejéig, néhány mondat erejéig beszélnék a örömről, a keresztény örömről. Öröm az akaratnak egy vágyott tárgy birtokba vételéből fakadó megnyugvása, a lélek átmeneti állapota. Erkölcsi minősége a tárgy jóságától függ, és öröm maradandósága vágyott tárgy igazságától, és az öröm mértéke a nagyságától és a birtokba vétel tökéletességétől függ. Alapfokon az öröm csendes belső nyugalom és béke. Intenzívebb fokon kifelé is megnyilvánuló vidámság, és az öröm felső foka az ujjongás. A legfőbb jó, maradandó birtokba vétele a boldogság, az öröm ellentéte a szomorúság és a gyász. Ha a tárgy önmagában rossz, az öröm is bűnös lesz. Ha a tárgy másnak a kára, az öröm rendetlen, mert kiváltója a felebarát kára szerencsétlensége. Az Ószövetségben, főleg a bölcsességi irodalomban gyakran szerepel a mennyegző, az aratás, a győzelem ünnepeivel kapcsolatban. Például a 32. Zsoltárban imádkozzuk: boldog, akinek a bűne megbocsátva, akinek be van födve gonoszsága. Az igaz öröm Istentől van, az Isten félelemben gyökerezik. Az öröm forrása elsősorban Isten, erre számtalan utalást találunk a Szentírásban. Azután minden, ami Istentől van, vagy a törvény, a jeruzsálemi templom, Izrael Isten népévé fogadása, az alkalmas időben mondott szó, maga a világ, mely Isten alkotása. Az öröm az ártatlanság, az igazság és a törvény ismeretének jutalma, az Isten keresők, az Isten dicsérők jutalma. Teljessége Isten színe előtt van. A rosszban talált öröm eltűnik örökre. Az új szövetségben már az előhírnök, keresztelő Szent János születése öröm az öreg szülőknek, amiben osztoztak a rokonok és a szomszédok is. Erzsébet méhében repesett az örömtől a magzat, mert megérezte a megváltó közeledését. Az angyalok a pásztoroknak Jézus születését nagy örömként hirdetik, mely az egész népé lesz. A napkeleti bölcsek igen nagy örömmel örültek, olvasuk ugye a Szentírásban, amikor újra meglátták a csillagot, mely elvezette őket Betlehembe. Jézus buzdítja tanítványét, hogy örüljenek és ujjongjanak az üldözésnek, mert az evangélium hirdetése miatt fognak szenvedni. De óvatosságra is int, mert az igét hallgatók öröme önmagában még nem biztosítja a termést. A mennyek országa megtalálásának öröme hasonló a földbe rejtett kincs megtalálásának öröméhez. A 72 tanítvány örömmel tapasztalta, hogy Jézustól kapott hatalommal az ördögöket is ki tudják űzni, de Jézus figyelmeztet az öröm igazi okára: annak örüljetek, hogy a nevetek föl van jegyezve a mennyben. A népnek örömet okozott mindaz, amit Jézus csodatevő erejével tett. A tékozló fiát hazaváró atyának öröme a fiú hazaérkezése, a bárányát megtaláló pásztor és a drachmáját megtaláló asszony öröme az égiek örömének képe, akik kívánják a bűnösök megtérését. Zakeus szintén örömmel fogadta házába Jézust. A jeruzsálemiek virágvasárnap örömmel mentek Jézus elé, és örvendezve dicsőítették Istent. A feltámadás örömét először a sírnál járt asszonyok élték át, majd a tanítványok is részesedtek benne, és az öröm forrása volt a mennybe menetel is. Kedves testvéreknek jelzem a telefon számunkat, hogy hozzá lehet szólni az elhangzottakhoz, a 061-374-0904-es telefonszámon. Addig is folytatom az örömről szóló gondolatokat. Az üldözés örömét is gyakran megismerték az apostolok. Az új szövetség és az újjászületés öröme töltött el a szamáriaiakat, az eunuchot, akit Fülöp megkeresztelt, Barnabást, amikor látta az antiochiaiak megtérését és a pogányokat, akiknek Szent Pál hirdette az evangéliumot. Keresztelő Szent János a vőfé öröméhez hasonlítja a maga örömét, mert bemutathatta a várva várt vőlegényt a mennyasszonyának. Ezzel az ő öröme teljes lett. A mennyek országának jutalomként, aki vet, együtt örül azzal, aki arat. Az utolsó vacsorán Jézus az öröm teljességét a szeretet parancsának megtartásában jelölte meg. Az öröm a szülőnő fájdalmaihoz hasonló szenvedésekből születik, de Jézus tanítványai elvehetetlenül fogják birtokolni. Elő íze a föltámadás utáni viszontlátáskor már eltöltötte a szívüket. Szent János ezt az örömöt akarja ajándékozni a híveknek, és öröme, hogy látja az egyház gyermekeinek hitét. Szent Pál tanításának alaptétele, hogy Isten országa nem a test öröme, hanem öröm a Szentlélekben. Az ő öröme a Krisztushoz megtért hívők nyitottsága és hűsége, egymás közötti egyetértésük, de az is, hogy szenvedhet értük. Tudja, hogy munkája és jelenléte örömet okoz az egyházokban. Arra buzdít, hogy a hívők az Úrban örvendjenek, és tanulják meg, hogy a szeretet az igazságnak örül. Örömmel kell fogadni a próbatételeket, mert erények fakadnak belőlük, és a testi örömök hajszolása viszont gyásszal végződik. Szent Péter a Krisztus szenvedésében való részesedését és öröm forrásának látja, mert a jövendő dicsőség feltétele. Az öröm beteljesedése a mennyben lesz, amikor az egyház történelmének minden megpróbáltatása után a bárány mennyasszonyaként a boldog föltámadás állapotában megüli mennyegzőjét a megdicsőlt Krisztussal. A gonosz öröm példája a főpapoknak Júdás árulása és Heródesnek Jézus elfogása miatti öröme. A lelki öröm Isten megérzett jelenléte és a jelenlét tudata. Több, mint megelégedettség vagy puszta élvezet, melyet nem egyszer csalódás, kiábrándulás követ. Maradandósága attól függ, mennyire megalapozott az erényekben, főként a hitben. A lelki öröm eleven hit, az örök boldogság reménye és bizonyossága, az engedelmesség ajándéka, amely a cselekedetből imádságot és az imádságból cselekedetet fakaszt. Szeretet által képes az ember a szenvedésben is megtalálni az örömet. A Jézus szenvedésében való részesedés tudatával itt tud együtt örülni az örvendezőkkel, akkor is, amikor a saját helyzete erre nem ad állapotot. Liziói Szent Terész szerint a mennyországban mindenki arcára egyszer s mindenkorra kiül az öröm. Thank you. Van egy kedves telefonálónk a vonalban, testvérünk. Dicsértessék Jézus Krisztus!
Dicsértessék Jézus Krisztus! Atya, azt szeretném megkérdezni, hogy az a Heródes, aki beleegyezett Jézus elfogásával és megőrésében, az ugyanaz a Heródes, aki elkövette a gyermekgyilkosságot Jézus születése után, és üldözte egész végig, vagy pedig ő már a fia vagy?
Nem, igen, igen, ez jó kérdés. Ugye Heródesnak nevezi, és ugye az, aki Jézust, hát végül is Pilátus elküldte Heródeshez, vagy aki keresztelő János is lefejeztette, igen. Heródes Antipász, tehát az a két különböző ember, hiszen ugye azóta több mint 30 év eltelt, tehát Jézus születésétől az ő haláláig, tehát ugye nem egy is ugyanarról a szeméről van szó. Tehát nem a gyermekgyilkos az más, mint...
Értem, ő az apja lehetett szemben.
Igen, úgy tudom, hogy az, igen,
az apja
volt, igen.
Jó, köszönöm szépen.
Köszönjük a hívását, jó Isten áldja. Mindörökké, amen. Az idézett evangéliumi részben Jézus bejárt minden várost és falut, tanított a zsinagógákban, hirdette országa örömhírét, és gyógyított minden betegséget, minden gyengeséget. Eddig ugye az örömhírről, az evangéliumról és az örömről beszéltünk, és észre is vehettük, hogy milyen gyakran, számtalanszor előfordul az öröm, a vidámság és az újongás kifejezés a Szentírásban. De most szeretnék arról beszélni, mert ugye Jézus azt olvasjuk, hogy gyógyított minden betegséget, minden gyengeséget. Hogy értelmezték Jézus idejében a betegséget? Az ókori keleten a betegséget a valamely kultikus vétséggel fölingerelt istenek büntetésének tekintették. Többnyire a papok feladata volt a nagyrészt varázslatra alapuló gyógyítás, az ördög és démon űzés, a könyörgés és az áldozat bemutatása. Az Ószövetség a betegségről, minden erőtlenségről, gyöngeségről beszél. Nem orvosi leírást ad, hanem okát írja körül. Isten, aki az embert boldogságra teremtette, és a betegséget a bűn következményeként, illetve az igazak próbájaként engedi meg. A betegség megtapasztalása finomítja a bűn iránti érzéket, a könyörgés a gyógyulásért, és maga a gyógyulás közelebb viszi az embert Istenhez, ahogy ezt a 38. Zsoltárban imádkozzuk, bűneik miatt erőtlenek voltak, mulasztásaikért bűnhődniük kellett. Egy újabb kedves testvérünk szeretne hozzászólni az elhangzottakhoz. Mária Rádió.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Kedves Lóránt atya, nekünk keresztényeknek az a legnagyobb örömünk, hogy a jó Isten szeret minket, még a bűnös embereket is. Ha a bűnös emberek szívből megbánják bűneiket, az Úr Jézus örvendezve szívére öleli őket. És ezeknek az embereknek ugyanúgy lehetőségük van, hogy egykor elnyerjék az üdvösséget, ha bűneiket megbánva, életüket megváltoztatva követik az Úr Jézust. Nekünk katolikusoknak pedig külön öröm, hogy az Úr Jézus itt maradt köztünk az oltári szentségben, hogy lelkünk tápláléka és állandó társunk legyen. Biztassuk embertársainkat, mindenkit, hogy Isten szereti őket, bizalommal közeledhetem hozzá, és próbáljanak minél jobban átérezni ezt az örömet, hogy van Isten, szeret minket, vár minket, üdvösséget akar adni nekünk, és ez óriási örömet szerez mindenkinek. Biztassuk erre az embereket, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen. Köszönöm szépen a kiegészítés, hogy a kedves testvérünk is mondja, hogy jó Isten, és ugye több helyen is olvassuk a Szentírásban, hogy örül a megtérő bűnösnek. Azonban arra oda kell figyelnünk, hogy amikor a bűnös, azt használjuk, hogy bűnösöket szereti, meg ugye a megtérő bűnösnek körül, akkor ne elsősorban más emberre gondoljunk, hanem elsősorban önmagunkra, hiszen mindannyian rászorulunk Isten irgalmára. Folytatnám tovább a gondolatokat. Már az Ószövetségben is fölmerült az igazak szenvedésével kapcsolatban a kérdés, vajon személyes bűne minden betegség oka? A választ az Izajás proféta 53. fejezetben vetíti előre, bár a mi betegségeinket viselte, és a mi fájdalmaink nehezedtek rá, mégis Istentől megvertnek néztük olyannak, akire lesújtotta az Isten, és akit megalázott. Isten szenvedő szolgája magára veszi minden betegségünket. A messiási idők egyik fő ígérete a betegség végleges megszűnése. Az új szövetségben Jézus megváltói tevékenységében nagy szerepe van a gyógyításoknak. Mint természet fölötti jelek nem csak küldetését igazolják, hanem személyes szeretetéről és az Atya irgalmáról is tanúskodnak. Mindazonáltal Jézus nem nagy és híres orvos akart lenni közöttünk, és nem is akart minden betegséget meggyógyítani a földön. Gyógyító tevékenysége, mint minden tette és egész lénye kinyilatkoztatás számunkra, annak kinyilatkoztatása, hogy benne az élet ura van közöttünk, aki a halálra szánt emberek végső gyógyulást, üdvösséget szerez. Gyógyításaival mindig a lélek javát kereste, ördögűzései kifejezik, hogy Jézus ismeri a betegség és a baj ember előtt legrejtettebb okát is, és azoktól is képes megszabadítani. Gyógyító hatalmát átadta apostolainak, föltámadása valódiságát csodálatos gyógyulások sorozata kíséri. A gyógyítás egyetlen föltételeként a hitet jelölte meg. Ugye gyakran halljuk az evangéliumban, menj, hited meggyógyított. A keresztény ember a betegséggel Krisztus szenvedésében részesül. Testében kiegészíti, ami Krisztus szenvedéséből hiányzik az egyház javára. Gyengeségében Isten ereje is megmutatkozik, hiszen jól lehet a betegség számára is bénító hatalom, mely kiszolgáltatottságra, magányra és elszigeteltségre ítéli, önmaga korlátaival és végességével szembesíti, ezzel együtt a betegség a keresztény ember számára a lelki gyarapodás ideje is, alkalom a több imádságra és mélyebb elmélkedésre, a szenvedés és a megváltás misztériumának átélésére, az áldozatvállalásra, gyarapodásra az erősségben és az Isten iránti bizalomban. Mindez azért lehetséges, mert Krisztus magára véve betegségeinket új értelmet, megváltó értéket adott a betegségnek. A mai embernek viszont hite gyöngülése, sőt elvesztése miatt torz képe van a betegségről, ezért a számára nagyobb feladat, mint valaha. A betegségről ugyanis az ember testi-lelki egységéből, az egész emberből kiindulva kell képet alkotni, mert a test valamely részének zavara a szellemi életet is befolyásolja, és a lelki zavar hatással van a test funkcióira is. Az egészség csak annyiban a legfontosabb érték, amennyiben az életnek azt a teljességét értjük alatta, amelynek megszerzését és birtoklását nem lehet kizárólag a betegellátás és az orvosi kezelés tökéletesedésétől várni. Kedves testvérek, ennyi fért a mai hittanórába. Megköszönöm, hogy a bő fél órában velem tartotta, közösen elmélkedhettünk az evangéliumról, az örömhírről és az örömről, a betegségről az evangélium értelmében és a Szentírás értelmezésében. Köszönöm Bíró Istvánnak itt Budapesten a technikai szolgálatát. Áldott szép napot kívánva búcsúzik Önöktől Lépes Lóránt atya.
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Lépes Lóránt atyával.